1604-ben, amikor Kepler novája feltűnt, a csillagokról nagyjából ugyanaz a kép élt az emberek fejében, mint hajdan. Az eget még mindig valamilyen szilárd anyagból készült gömbhéjnak hitték, s a csillagok nem voltak egyebek, mint az égboltra erősített ragyogó gyöngyszemek. Néha valamilyen ismeretlen erő egy apró fénylő kiáramlást, egy novát helyezett az égboltra. Ezek az új fényes jelek fölvillantak, de mindig ki is hunytak. Minél fényesebben ragyogtak, annál később lobbantak el, de előbb vagy utóbb mind eltűntek. Lehetséges, hogyha egyszer egy nóva elhalványult, azért még tovább létezik, csak épp túl gyönge a fénye ahhoz, hogy az emberi szem észrevegye. Tovább menve, lehet, hogy vannak csillagok, amelyek mindig túl halványak ahhoz, hogy láthassuk őket? Lehetnek csillagok, amelyek a világegyetem kezdetétől fogva léteznek, de állandóan túl halványak voltak ahhoz, hogy láthatóak legyenek, ezért sohasem észleltük őket?
Ezt olvashatjuk Isaac Asimov a Robbanó napok című könyvében, amiről Király Leventével, a Corvina kiadó vezetőjével beszélgetünk. Interjú előtt számunkra kiderült, hogy mindketten rajongói vagyunk a szerzőnek, ezért azzal kell most kezdenünk, mit kaphat ettől a könyvtől az, aki eddig csak Asimov regényeit olvasta.
Teljesen más, mint a megszokott könyve, hiszen ugye Asimov talán a világ legismertebb sci-fi írója, vagy a top 3-ba, vagy 5-be biztos, hogy benne van, és ez egy természettudományos ismertető munka, ugye a Robbanó napok, az alcíme a szupernovák titkai, és ez a, gyakorlatilag a csillagászat történetét meséli el a kezdetektől az 1980-as évekig, ezt ugye 85-ben írta ezt a könyvet, és az Asimov egy hihetetlen munkabírású ember volt, aki szerintem éjjel-nappal írt, nem csak regényeket, ugye több százat, hanem több száz ismeretterjesztő munkát is írt, hiszen ő ugye doktorált, nem is tudom, biokémiából talán.
Igen, ezt olvastam.
De hát, hogy ő mindenféle szakokat elvégzett, több nyelven olvasott, szóval egy ilyen igazi szuper elme volt Asimov. Egyébként egy érdekes és jó humora van, tehát hogy aki tud angolul, annak érdemes rákeresni a YouTube-on egy-két beszélgetésére, és szerintem vicces, ahogy beszél. És ezeket a természettudományos munkáit is úgy írta meg, mintha regényt írna, tehát szerintem olyan izgalmas. És ez természetesen nem abban nyilvánul meg, hogy kitalál dolgokat, hanem abban, hogy nagyon jól adagolja az információt, és mindenről pont annyi ideig beszél, amennyit kell. És néha él olyan eszközökkel, hogy egy-két mondattal azért kommentálja a dolgokat, és valahogy mindig fönn tudja tartani a figyelmünket. Én beszéltem egy csillagász professzorral, és mondtam neki, hogy ki fogjuk adni ezt a könyvet, és azt mondta, hogy jaj, de hát miért, hát ez 80-as években született, azóta annyi minden történt a csillagászatban, az igaz is, de aztán a végén bevallotta, hogy hát igazából, hogyha valaki oda jön hozzám, hogy egy ilyen beugró könyv a csillagászatról, az mi legyen, akkor ő mindig azt mondja, hogy olvass el a Robbanó napokat. Úgyhogy mondtam, hogy köszönöm szépen, ennél jobb ajánló nem is létezik, és hát azért azt elárulom, hogy az újra megjelentetés oka részben az volt, hogy hát ugye most ment egy sorozat, ugye az alapítványból most lett nemrég vége, akkor adták le a 10. részt ugye az alapítványból készült minisorozatból, és arra gondoltam, hogy emiatt Asimovra azért némi figyelem fog fordulni mostanában, és akkor főleg a fiatal generációk milyen jó lenne, hogyha azok, akik mondjuk olyan 10 évesek, vagy akár 20 évesek, akik érdeklődnek a csillagászat után, akkor azok egy ilyen nagyon jó és izgalmas könyvből tudnának olvasni, úgyhogy hát ezért adtuk ki ezt a könyvet. És Asimov, hát tényleg fantasztikus. Én kamaszkoromban rengeteg könyvét, szerintem 40 regényét biztos, hogy elolvastam, úgyhogy ezt az egész univerzumot azt gondolom, hogy úgy kenten vágtam egy időben, meg tényleg egy nagyon izgalmasan és jól ír. És egyébként ő az igazi, én szerintem a sci-fi író mintapéldája, tehát a tudományosságot és a fantasztikumot ötvözi, tehát valahogy bármit, amit ír, annak mindig van valami olyan tudományos alapja, ami esetleg nem létezik, de mégis nagyon logikusan hangzik. Tehát ugye megoldja azt a problémát a regényeiben, hogy az emberiség benépesíti a galaxist, ugye hát ez csak akkor lehetséges, hogyha azt mondjuk, hogy a fénysebességénél létezik gyorsabb utazás, és akkor erre megalkot egy elmélet, hogy azt hiszem a hipertérben való ugrással ez lehetséges. És akkor leírja ezt, hogy van egy ilyen hajtómű. És közben mondom, nagyon érdekes, hogy ezek a tudományos ismeretterjesztő munkái, hát ezek meg teljesen pontosak, és minden adat stimmel bennük.
És tudod, hogy én azt kerestem, és nagyon megnyugodtam és hátradőltem, amikor a Jövő című utolsó fejezetben láttam, hogy azért nem hazudtolja meg önmagát, tehát hogy rendben, hogy a csillagászat történetéről, kialakulásról van szó, de ott elgondolkodik azon, hogy az űrbéli települések létrejönnek, akkor a kozmikus sugárzás nem hat-e úgy az emberek szaporodására, hogy mutációk jönnek létre, nem?
Miközben pont pont ezeket vizsgálják az űrállomásokon. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy elképesztő, hogy ilyen értelemben ő ezt tökéletesen látta, és hát ugye az, ami óriási felfedezés megtörtént, az ugye a gravitációs hullámokat észlelték pár évvel ezelőtt, tehát ugye addig ezt nem nagyon lehetett, nem volt megfelelő technika hozzá, de gyakorlatilag igen, ezek az előjelzései pontosak. Hát ő nyilván pozitivista felfogású, tehát hogy ő hitt az emberiségnek így a javulásában és a technológiájában. Tehát ő nagyon technológiapárti volt, és azt mondta, hogy igen, az emberiség fejlődik, majd elhagyja a Földet, benépesíti a környező bolygókat, és úgy szépen kirajzik az űrbe. És ez neki szerintem egy elég erős meggyőződése volt. Hát nyilván azért abban a korban élt, amikor hát elindult az űrutazás. Nyilván a kritikai részét, meg ezt a óriási környezetpusztítás részét, ezt ő már nem élte meg, amikor ez fő téma lett.
És hát ez történhet az emberisége, vagy ez lehet a jövője, ha csak egy szupernova nem szól közben, nem? És akkor erről beszéljünk, hogy ez miért foglalkoztatta őt ez a téma.
Azért jó, hogy egy regényíró írta meg a csillagászat történetét, mert azt mondja, hogy a szupernovák titkai. És fölhúzza egy központi szereplőre az egész csillagászat történetét, ami ugye a szupernova, egy csillagászati jelenség, ugye ez az, amikor egy megfelelően nagy tömegű nap, tulajdonképpen egy óriási, hát így ezzel a szóval tudjuk lejönni, hogy robbanás, egy hatalmas robbanásban kitörés, mondjuk a fénye, nem is tudom, a milliószorosára növekszik, és hogy ez az egész, tehát az ókorból eredeztethető, amikor ugye Hipparchosz, ez talán az első, aki lejegyezte, hogy van ilyen jelenség, vagy ő vette észre, és hogy ez milyen fontos szempont volt, hiszen az ókorban azt hitték, hogy az égbolt az egy változatlan valami, amin ott vannak a csillagok, amik mindig ugyanott vannak, és vannak természetesen a mozgó objektumok, ezeket bolygóknak nevezték, és akkor ugye ebbe beletartozott a hold, nap és a látható bolygók. És gyakorlatilag ez a világkép, ez apró módosulásokkal, de 16-17. századig fönn is maradt, amíg ugye Galilei bele nem nézett az első távcsőbe, és az ég felé nem fordította, és akkor ott egy forradalmi változás történt. De hogy ezek a szupernovák egyszer csak ugye fölnézett csillagász az égre, egyébként micsoda memória, meg látás, meg szerencse is kellett ehhez, és egyszer csak azt vesz észre, hogy hát van ott egy csillag, ami tegnap még nem volt ott. És azt mondja az Asimov, hogy ennél nagyobb csoda, botrány, és akármi nem is fordulhatott elő abban a világban, és hogy micsoda csoda, hogy egyáltalán erről mi még tudunk, hiszen ezt vagy följegyezték a kínaiak, vagy nem jegyezték föl, vagy följegyezték mondjuk az arabok a 10. században, vagy följegyezték az ókori görögök, vagy nem, és akkor több száz éves kihagyások vannak, amikor semmit nem tudunk erről a jelenségről, és hát ez nagyon elgondolkoztatta egyébként a korabeli csillagászokat, hogy ez mi lehet, ez a föllobbanás. És így gyakorlatilag az egész könyvön végigvonul ez a történet, hogy az embereknek micsoda kutató munkája, több ezer éves kutató munkája kellett ahhoz, hogy megtudjuk a szupernovák, vagyis a robbanó napoknak hát a jelenségét magyarázni. Úgyhogy ez elképesztő, és egyébként azért is nagyon fontos szerintem ez a könyv, mert azt tanuljuk meg belőle, hogy azért a tudomány az egy nem akármilyen dolog, tehát hogy ugye a Facebookon mindenki nagyon okos, és el tudja magyarázni, hogy a vírus ilyen meg olyan, miközben ugye fogalma sincs, esetleg biológiából sem képzett. És itt pedig az van, hogy Asimov azt is leírja, hogy adott korban milyen elméletek léteztek, amelyek abban a korban logikusan hangzottak, csak a későbbi tapasztalatok ezt megcáfolták. Hát nem mondja azt, hogy hülyék voltak az ókoriak, hanem azt mondja, hogy ebből a nézőpontból tökéletesen megérthető az, ahogy vélekedtek valamiről, csak hát tovább léptünk. És akkor azt mondja, hogy amikor Galilei belenézett a távcsőbe, akkor így döbbenten vette észre, hogy az addig apró kis fényes pontnak tűnő mozgó Jupiter, az valójában hogy néz ki, és hogy van még neki néhány holdja is. Tehát, hogy azt mondja, hogy hát mindig a felfedezések visznek minket előre, és hogy minden kis téglánként épül az egyik felfedezés a másikra. Ez is elképesztően izgalmas szerintem.
És az is, hogy milyen megdöbbentő, hogy bár a tudósok egymás eredményeire támaszkodva szerettek volna haladni ebben, de hát ott van, amikor azt írja Asimov, hogy a középkorban ugye a dogmatikus gondolkodás miatt egyszerűen nem fért bele az, hogy nem állandó, és az Isten nem tökéletesre teremtette az eget.
Igen, meg az is egy nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy nagyon sokáig az asztrológia és az asztronómia astronómia, amit ugye mi már szétválasztunk, az igazából azért az egész műfaj azért érdekelte az ókori csillagászokat főleg, de aztán később a középkoriakat is, hogy a jelenre nézve vonjanak le következtetéseket. Tehát magyarul egy hadvezér azt kérte, hogy a csillagász nézze meg, hogy mondjuk ez a hadjárat milyen, hogy mikor induljunk csatába, holnap, holnap után, hogy a csillagok mit jósolnak. De most ugye ez egy ingományos terep volt, természetesen, de azért ez volt az elsődlegesen fontos, tehát ezt mint egy gyakorlati tudományt használták. És hát, hogy ez a későbbiek folyamán sodródott, tehát úgymond a csillagok megfigyelésének tudománya, hát így a reál tudományokhoz, ha lehet így fogalmazni.
Onnan viszont már nagyon szép azt megfigyelni, hogy tudomány ágak alakultak a csillagok megfigyelése révén.
Hát abszolút, és hogy összedolgozott, hogy ugye a csillagászat, a matematika, a fizika, a kémia, tehát hogy ezek gyakorlatilag egy összefüggő interdisziplinális tudományt hoztak létre a csillagászat néven. Tehát, hogy mennyire kellettek a kémiai, pontos kémiai ismeretek ahhoz, hogy például, hogy mire rájöttek, hogy a napban lévő fűtőanyag az tulajdonképpen micsoda, hát azért az sem volt egy olyan egyszerű. Tehát ez a kémiában egybeesett a Marie Curie-ék felfedezésével, tehát hogy milyen változásokon esnek át az elemek, ugye a radioaktív sugárzás, a magfúzió, ez nem volt egy egyszerű dolog, és ez nem is olyan régi. Tehát ezt ugye nem ezer évek óta tudjuk, hanem némelyik felfedezés, hát például az ősrobbanás teóriája, az csak néhány évtizedes, amikor azt mondjuk, hogy a világ egy kis apró pontból robbant szét, és így alakult ki az univerzumunk, hát ez egy pár évtizedes feltételezés, vagy egy pár évtizedes teória, aminek nagyon komoly fizikája van szintén.
Igen, nagyon érdekes, hogy a Föld keletkezésével is foglalkozik.
Igen, és hát ugye az emberekig eljut, tehát hogy még ott a végén a civilizációt is elmagyarázza, de hát igen, tehát hogy a Föld kialakulásának elméleteit is ismerteti, úgyhogy nagyon-nagyon komplex képet kapunk, én úgy gondolom, és hát hogy leírja, hogy mennyi mindent köszönhetünk a szupernováknak, milyen elemi részecskék, tehát milyen anyagok jutottak el hozzánk adott esetben egy felrobbant napból. És hát igen, azt is kikalkulálja, hogy melyik lehet esetleg a legközelebbi olyan csillag, ami fölrobbanhat, és esetleg ránk káros hatással lehet ez a dolog, de hát azt mondja, hogy azért valószínűleg megnyugodhatunk, mert ez a veszély nem áll fent egyelőre. Csak hát ugye ez is olyan, hogy hát azért nem tudhatjuk igazából, de mondjuk most még pont emiatt félni, azt gondolom, az túlzás lenne.
Sikerül neki azt megcsinálni, vagy nem tudom te, hogy érezted, de hogy ezeket a nagy lépéseket, hogy például felfedezik a galaxist, vagy nem tudom, elkezdenek gondolkodni, hogy azon túl igen, van-e igen. Valami, élményszerűvé teszi. Tehát úgy írja meg valahogy, hogy az ember szinte izgul, hogy tényleg akkor vannak ellenvélemények, pedig tudjuk, hogy mi a helyzet.
Hát igen, tehát gyakorlatilag ő azért alapvetően a krimiíróktól tanult a legtöbben, tehát az alapítvány történetek is például úgy vannak megírva, vagy a legtöbb ilyen sci-fi könyve, és úgy van megírva, hogy általában valami bűnügy köré, vagy valami feszültségpont köré szervezi a cselekményt, és akkor az ember izgul, hogy na mi lesz a megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól kitalálta, mint szépíró, vagy hát mint sci-fi-író, és itt is ugyanezt csinálja pontosan, hogy de tudjuk, hogy mi történt azért, hát emlékszik az ember nyilván az iskolai tanulmányaiból, de tényleg valóban így végig izgulja. És akkor van olyan, hogy emlékszem is, hogy valamelyik késő középkori filozófus felveti a többféle univerzum, vagy akár több galaxis létezését, és hát ez egy, azt mondja, hogy ez több száz évig, ez egy teljesen forradalmi elképzelés volt, amire semmiféle bizonyíték nem létezett, de mégis valaki ezen elgondolkodott. És ezeket is nagyon pontosan leírja, hogy kinek, mikor, milyen elképzelése volt. Én nem is emlékeztem, hogy hát a Ptolemaioszi világképet a Hipparkoszi világképnek kéne nevezni, mert a Ptolemaiosz csak leírta a Hipparkosz eredményeit. De mivel az ő műve maradt fönt, ezért róla neveztük el. Nagyon-nagyon érdekes, és tényleg izgalmas. Tehát, hogy az ember úgy olvassa, hogy na, szinte úgy, mint egy krimi vagy, na, akkor ki volt a gyilkos, körülbelül olyan lelkesedéssel, úgyhogy ezzel abszolút egyetértek.
A mai olvasó sokkal inkább azt gondolja, hogy valahogy ő irányítja a világot, nem? Tehát, hogy az embernek azért itt mekkora szerepe van, és ott, amikor arról ír, hogy a galaktikánk 14 milliárd éves, és hogy egyébként még mi van a világűrben, a viszonyítási pont megváltozik, és ettől olyan furcsán érzi magát az ember, kicsit szerényebben kezd el gondolkodni.
Hát ezzel egyetetek, és ráadásul a véletlen úgy hozta, hogy pont nemrégiben jelent meg egy hasonló könyvünk, amit egy olasz részecske fizikus írt, az a címe, hogy Genezis, és az pontosan a világ keletkezésének fizikáját írja le. Na, az még erősebben ilyen hatást kelt, mert ott aztán leírja az egésznek a nagyjából 14 milliárd éves folyamatnak az egész fizikáját, kémiáját időrendben, és hát pontosan ez, hogy amikor kikalkulálják, hogy hány, nem is tudom, hogy millió galaxis van, És akkor így az ember néz, hogy micsoda, hát már az, ahol lakom, az is mekkora, és akkor még a Föld, már azt is nehéz elképzelni, akkor itt van a naprendszer, de akkor ez része egy galaxisnak, és akkor ebből is még van nem tudom hány millió, az már felfoghatatlan. Valóban az ember, tehát lehet, hogy egy kicsit talán nagyon is nyomja egy ilyen felfedezés, miközben régen azt mondták, hogy a Föld a világ közepe kész pont. Azért az egy barátságosabb világkép volt, hogy akkor itt vagyunk, nem is tudták, hogy bolygó, ez csak annyi, hogy itt van egy világ, amin élünk, és akkor körülöttünk kering a nap, meg a hold, meg a látható bolygók, és itt van ez a változatlan égbolt. 7 szféra van, ebben laknak az istenek, akik a Föld megteremtéséért hozták létre a világot. Ez azt gondolom, hogy egy kicsit olyan barátibb, mint ez az elképzelés, hogy így egyszer csak fölrobbant egy apró pontból valami, és most több millió galaxis van egy felfoghatatlan hatalmas térben. De hát valóban szerénységre kéne, hogy incsen minket, de az emberiség eddigi fejlődését nézve pont fordítva történt. Az, amit művelünk a Földdel, és hát most már lassan a környező űrt is teleszemeteljük, ahhoz képest hát pont, hogy nem egy ilyen visszafogott szerénységet látunk, hanem egy sokkal erőteljesebb, nagyon egós viselkedést.
Nekem nagyon érdekes volt, hogy azt hívom magukat, a csillagászokat, mint személyiségeket, mint újítókat, vagy gondolkodókat bemutatja. És ugye volt egy Nicolas Cusanus, ő mondta először, hogy lehet, hogy más bolygókon is van élet.
Ez az, amikor egy ember egyszerűen megérez valamit, leírja, és akkor ugye hát ez bizonyos korszakokban miatt lehet, hogy kivégzik, lehet, hogy nem. A Cusanus úgy emlékszem túlélte ezt, de nem mindenki volt ilyen szerencsés, és hát igen, ez egy döbbenet, nem? És ez pont nagyon jó, hogy azt mondom, hogy kicsit be is mutatja ezeket a csillagászokat. Tehát, hogy nem hosszan, csak néhány mondatot, de úgy előttünk van a karakter. És pontosan ez egy, hogy megjelenik a világban egy ilyen gondolat, és hát nézd meg, aztán később azt mondjuk, hogy hoppá, igaza volt, sok száz évvel később.
Itt meg is találtam, azt mondja, hogy ő 1401 és 1464 között élt.
Hát még hol van Galilei? Belegondolsz, ez az egész Galilei jelenség, hogy ugye felfedezik a távcsövet a hollandok, mert ugye addig csiszolgatják szépen ott a lencséket, vagy valahogy rájönnek, hogy ezzel föl lehet nagyítani dolgokat, és milyen érdekes, hogy két ága lesz, tehát azonnal megugrik, tulajdonképpen létrejön az alapja a biológiai kutatásoknak, mert ugye a normális méretű vagy kisebb méretű dolgokat föl tudom nagyítani, amit ugye eddig nem láttam, illetve az ég felé fordítom, és az, ami iszonyatos messze van, az hirtelen közelebb kerül. Tehát az, aki rájött arra, hogy ez a homorú, domború, vagy hát ez a lencse alakú üveg, ez mikre képes, hát azért az egyik legnagyobb felfedezés volt a világon. És akkor, hogy ezt a hollandok, angolok ezt tökéletesítették, és aztán maga Galilei csiszolt, és azt hiszem, hogy 60-szoros nagyítást tudott elérni, ami óriási dolog. És ott az van, hogy ugye mondta az egyház, hogy ez így van, ez úgy van, ez amúgy van, azt tudta mondani Galilei, hogy nézzél már bele, itt van. És fölnéztek az égre, és akkor a holdon azt hitték, hogy tengerek vannak, mert úgy nézett ki. Vagy az, hogy a Jupiteren ott van ez a vörös szem, meg ott vannak a holdak, hát ezeket ő mind le tudta írni innentől kezdve. És a másik, amiket pedig ráfordították a tárgyakra, azt mondták, hogy jé, hát milyen szeme van egy rovarnak, hoppá. Vagy hogy ilyen kis apró élőlények mozognak mindenhol, ugye. Hát az egész, az, hogy vannak ilyen papucsállatkák, meg ilyen apró kis lények a vízben, meg mindenhol, hát ezt addig nem tudta senki, mert nem látták. Nyilvánvalóan innentől kezdve az empirikus tapasztalatok alapvetően elkezdték befolyásolni az emberiséget. Onnantól már nyilván az egyház hát még megégethetett pár embert, vagy kiközösíthetett, vagy mondhatott akármit, hát azért, ha a saját szemeddel látod, akkor azért az elgondolkodtat, úgy gondolom.
Az, hogy a csillagászati eszközök miképpen fejlődtek, az nagyon-nagyon szépen tisztán itt van. De hogy kerül bele a genetika?
Sok mindent idehoz, de hát egyébként nyilván alapvetően azért a kémia meg a fizika a két fő dolog, ami érdekesebben. Ami mindig megdöbbentett, az tényleg ez a kozmikus sugárzás, hogy akkor az mi is, és hogy mindenen áthatol, vagy majdnem mindenen, és hogy ezt hogy lehet elfogni egy ilyen részecskét. Micsoda eszközök kellenek ahhoz, hogy ezeket kitaláljuk, vagy hát tényleg ott van ez a nagy részecske gyorsító üzem, hogy hát az egyszerű kis lencséből hát eljutottunk oda, hogy egy több kilométeres részecske gyorsítókat épít az ember a Föld alatt. És hogy a genetikai része, igen, mert ez azzal függ össze, hogy maga a szupernova az micsoda fontos szereplő. Tulajdonképpen azt mondja, hogy lehet, hogy az élet létrejötte is nagyjából a szupernováknak. Köszönhetően, mert olyan sugárzásokat, illetve olyan részecskéket küldtek a világűr minden pontjába, ami elengedhetetlenül szükséges az élet létrejöttéhez. Tehát, hogy mindig fölbukkannak a szupernovák, tehát, hogy a csillagászat születéséhez kellettek, az élet kialakulásához, mindenhez. Meg, hogy tényleg, hogy hogyan jönnek rá, hogy van egy szabálytalan jelenség, ami nem fér bele az eddigi képbe, és akkor addig logikáznak, meg addig mérnek a tudósok, és addig dolgozzák az elméleteket, amíg végül valamelyik passzol, és akkor még egy másik mérés, vagy egy másik elmélet alá támasztja. Szóval fantasztikus az egész.
Hát meg, hogy valami állandóan változó dolog kémlelik az eget, ugye megjelenik, fényesebben ragyog, aztán homályosabban, aztán eltűnik. Sosem tudják, hogy ez milyen periódus, hogy meddig figyelhetik még meg, totálisan kiszámíthatatlan.
Hát igen, pár napig volt, vagy pár hétig észrevették, vagy nem vették, vagy akkor van olyan, ami még egyszer fölfog, és akkor ugye azt mondjuk, hogy milyen törvényszerűségek vannak ebben. Döbbenet, hogy hát hogy a fekete lyukak felfedezés, hát az is milyen elképesztő dolog, hogy még eljutottak oda, vagy a másik, hát a sötét anyag léte, ugye? Tehát, hogy az univerzum látható anyaga az egy elenyészően kicsi a nem láthatóhoz képest. Csak az, ilyenkor tényleg az van, hogy azért is érdemes elolvasni, mert ez körülbelül addig a határig vezet minket, amit még egy ilyen, mondjuk aki elvégezte a középiskolát, tanult fizikát, kémiát, matematikát valamennyire, az ezt úgy simán föl tudja fogni szerintem, amit Asimov leír. Tehát, hogy
igen,
és utána jön a neheze. Tehát utána jön az a szintű elméleti fizika, meg matematika, meg kémia, ami már olyan, hogy egyszerűen nem is tudják el, tehát amikor megkérdeznénk szerintem most egy részecske fizikust, hogy mit csinál, nem tudná elmondani úgy, hogy azt mi megértsük. Mert, hogy mondjam, annyira eltávolodott a tudomány attól a hétköznapi érzékelésünktől, ami egyébként valószínűleg abban a korban szintén így volt, tehát mondjuk egy 20. század elején az akkori kísérletek eredményével szintén így voltak az emberek, de hát a mostaninál, hogy most elmagyarázzák a részecske fizikusok azt, hogy milyen elemek vannak, és azok, hogy milyen kölcsönhatásban vannak egymással, és ezekről mit tudunk, olyan szavakat használnának, amiket nem is ismerünk, és hát ez nem a tudomány hibája, teljesen egyértelmű, csak annyira fejlett lett, hogy már nagyon nehezen tudunk kapcsolódni hozzá, és például nem tudom, hogy egy középiskolai oktatásban ez bevezethető, de valószínűleg nem. Mert hogy ez annyira egymásra épül, hogy örülünk, hogyha eljutunk a most így a 21. század elején, mondjuk egy középiskolai oktatásba, a 20. század elejének vagy közepének a tudományos felfedezéseig, amit föl tudnak fogni az emberek. Úgyhogy ez nagyon jó bevezető, tehát tényleg aki érdeklődik a csillagászat után, ezt elolvassa, fantasztikus, jó, izgalmas, és akkor utána lehet tovább lépni, mehet tovább, hogy na akkor még mit fedeztek föl, mi történt, de azt gondolom, hogy azok a könyvek már nem biztos, hogy ilyen izgalmasan lesznek megírva.